Bejelentés helyett engedélyeztetés szigorítja a szórakozó helyek működését a kormány a Westbalkán tragédia után. Tavasszal kifizetik, májustól juthatnak hozzá az inflációval csökkentett hozamhoz az állami nyugdíjkasszába átlépők. Egyszerűbb és gyorsabb örökbefogadás, a törvénymódosítástól azt várják, hogy többen akarnak majd örökbefogadni gyerekeket. És Egyiptom nem csitul, újabb véres összecsapások voltak Kairóban Mubarak hívei és ellenzői között, egy külföldit is megöltek. Jó estét kívánok! Előzetes szakhatósági engedély kell a jövőben a szórakozó helyek működtetéséhez. A január 15-én a Westbalkánban történt három halálos áldozattal járó diszkóbaleset után a kormány megváltoztatta azt a 2009-es jogszabályt, amely alapján elég volt csak bejelenteni a jegyzőnél a helyet, és az akár már aznap kinyithatott. A már működő szórakozó helyeknek 90 napon belül kell megszerezniük az engedélyeket.
Ezeket a felvételeket a rendőrség készítette a hétvégén egy budapesti diszkórazzián. A Westbalkán tragédia óta már több mint 700 szórakozó helyet ellenőriztek, és többségükben találtak is kisebb-nagyobb szabálytalanságokat. Eddig ugyanis egy 2009-es kormányrendelet miatt előzetes szakhatósági engedélyek nélkül akár már a bejelentés napján kinyithattak. Ezt változtatták most meg.
Hatósági engedély kell hozzá.
A belügyminiszter azt mondta, a már működő szórakozó helyeknek 90 napjuk van, hogy beszerezzék a szükséges engedélyeket. Újak viszont nem nyithatnak ki ezek nélkül.
A rendőrség, a tűzoltóság, a kell akkor az építésügyi hatóság és az egészségügyi hatóságok megvizsgálják azt a termet, hogy alkalmas-e ilyen rendezvények sorozatos lebonyolításához.
A Westbalkán tragédia ugyanis a rendőrségi vizsgálat szerint azért történt, mert az épületben csak nem 10-szer annyian voltak, mint ahány emberre a menekülő útvonalat tervezték.
Életszerű, betartható szabályrendszer jöjjön létre.
Egy több mint 50 rendezvény szervezőt és szórakozó helyet tömörítő civil szervezet szerint túlszabályozás helyett a biztonságos szórakozás minimum feltételeit kellene megteremteni.
Az ivóvíz elérhetővé tétele, valamint az, hogy a rendezvényekre látogató közönség táskáját átvizsgálja egy biztonsági őr, annak érdekében, hogy a veszélyes tárgyakat kiszúrjuk, valamint az, hogy megfelelő szellőztetés legyen a szórakozó helyeken.
A hasonló tragédiák megelőzésére a Vörös Kereszt elsősegélynyújtó tanfolyamot indít a szórakozó helyek tulajdonosainak és biztonsági őreinek.
Amíg a mentő megérkezik, a legfontosabb, hogy életben tartsák az illetőt, hogy utána megkaphassa a megfelelő segítséget.
Közben az egyik közösségi oldalon alakult budapesti szülők riadóláncának már csak nem 5000 tagja van. És a héten létrehozták a csoport országos változatát is.
Várhatóan májustól vehetik fel a magányugdíj pénztári befizetések után keletkezett nyereséget az állami rendszerbe visszalépő pénztártagok. Az úgynevezett reálhozamot, vagyis az inflációval csökkentett egyenleg növekedést annak fizetik ki, aki ezt kéri, de a pénzt az állami kasszába vagy egy önkéntes magánpénztárba is át lehet utaltatni.
Egyre többen érdeklődnek a pénztáraknál, hogy mikor juthatnak reálhozamukhoz, és persze, hogy mennyi is az annyi.
Azok számítanak a legalacsonyabb reálhozamra, akik tartósan minimálbéren voltak foglalkoztatva.
A híradó által megkérdezett szakember szerint hozzávetőleg 1 millióan, vagyis minden harmadik pénztártag fizette a minimálbér után a tagdíjat. Mivel az elmúlt 12 évben meglehetősen szerény eredményeket értek el a kasszák, így a legtöbb minimálbéres hozama néhány tízezer forint lehet majd. De a jól keresők sem számíthatnak sokra, akik például félmillió forintos bérük után fizettek, maximum 200-300 ezer forint körüli összeggel kalkulálhatnak. A reálhozamot a volt tagok befizethetik az állami nyugdíjbiztosítási alapba, készpénzben is kérhetik adómentesen, vagy átutalhatják egy önkéntes pénztárba, amiért extra adókedvezmény jár.
Aki a magánnyugdíjpénztári reálhozamát önkéntes nyugdíjpénztárba utaltatja, ennek összege után egy 20%-os, de maximum 300 ezer forintos adóvisszatérítésben részesülhet.
Lesznek olyan tagok, akiknek az esetében nincs reálhozam.
A befizetett pénzénél kevesebbet senki nem visz az állami rendszerbe. Az ő veszteségüket az állam pótolja. A PSA szóvivője szerint a kasszáknak, miután március elejéig megkapták a maradók adatait, 45 napjuk lesz arra, hogy kidolgozzák a reálhozam kifizetéséről szóló részletes akciótervüket. Ez alapján fizethetnek.
Azt gondoljuk, hogy körülbelül május és október között történhet meg a tagok dandárja, a tagok döntő többsége részére a hozamoknak, a reálhozamoknak a kifizetése.
A kasszák legkésőbb márciusban felszólítják majd tagjaikat, hogy nyilatkozzanak a reálhozam kifizetésének módjáról. A tagoknak 30 napjuk lesz arra, hogy döntsenek.
A Jobbik frakcióvezető helyettese szerint a kormány nem meri bevallani, hogy a nyugdíjrendszer fenntarthatatlan. Volner János azt mondta, a Fidesznek el kellene ismernie, hogy a demográfiai katasztrófát nem tudja megállítani. A jobbikos képviselő szerint nem teljesíthető az a kormányzati becslés, amely 2050-ben 4 millió foglalkoztatottról beszél. A miniszterelnök szóvivője szerint a kormány megőrzi a nyugdíjak értékét, nyugdíj csökkenésről pedig szó sem lehet. Szijjártó Péter azt mondta, olyan nyugdíjkassza működik majd, amelyből az állam mást nem, csak nyugdíjat fizet. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett az ügyészségén a sukorói kaszinóberuházáshoz kapcsolódó koncessziós pályázat miatt a kormányzati ellenőrzési hivatal. A feljelentést ismeretlen tettes ellen tették, de a hivatal elnöke azt mondta, hogy az MSZP kormány két volt pénzügyminisztere is érintett lehet az ügyben.
Ezeknek a minisztériumi feljegyzéseknek, tájékoztatóknak és leveleknek az eredeti példányait már az ügyészség vizsgálja. A kormányzati ellenőrzési hivatal szerint a dokumentumok bizonyítják, hogy a sukorói kaszinó beruházáshoz kapcsolódó koncessziós pályázattal kapcsolatban az MSZP kormány több tagja is bűncselekményt követhetett el.
Veres János és Oszkó Péter volt pénzügyminiszterek, érintettek lehetnek ezekben az ügyekben.
A jelentés szerint a kaszinó üzemeltetésre úgy írták ki a pályázatot, hogy azon eleve csak a sukorói beruházást tervező külföldi befektető csoport nyerhetett. Veres János délután közleményt adott ki, mely szerint semmilyen módon nem érintett a sukoró ügyben. Oszkó Pétert kerestük, de külföldön van. A kaszinó beruházáshoz kapcsolódó telekcsere miatt a központi nyomozó főügyészség 2009. áprilisa óta folytat eljárást. Gyanúsítottként hallgatták ki a Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatóját, továbbá két igazgatót, a pénzügyminisztérium korábbi szakállamtitkárát, egy ügyvédet és egy értékbecslőt.
A kormányzati ellenőrzési hivatal mai napon benyújtott feljelentésének vizsgálatára, elbírálására 3 napja van a főügyészségnek, és ezen 3 nap arra is szolgál, hogy azt vizsgálja a főügyészség, hogy a már folyó, az úgynevezett csukorói ügyben folyó nyomozásban szükséges-e ezt a vizsgálatot lefolytatni, vagy pedig egy külön büntetőeljárás keretében.
Szerdán véglegessé vált, hogy a földhivatal nem teljesíti a kaszinóépítő beruházók képviselője Joachim Blum tulajdonjog bejegyzési kérelmét a sukorói ingatlanokra. A Fejér megyei bíróság ugyanis jogerősen helyben hagyta a földhivatal korábbi elutasító döntését.
Már 15 olyan pályázatot vizsgál az elszámoltatási kormánybiztos hivatala, amelyek a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal felhívásán nyertek. Ezek közül eddig 4 összesen több mint 500 millió forint értékű filozófiai tárgyú pályázat ügyében nyomozás is zajlik. Hűtlen kezelés gyanúja miatt közben egy világszerte elismert filozófus Daniel Dennett visszavonta aláírását arról a nyílt levélről, amelyben támogatta az ügyben érintett filozófusi kört. Mint írta, azóta tájékozódott és rájött, hogy nem tud eleget az ügyről. Nemzeti konzultációt indít a kormány az új alkotmányról. A miniszterelnök szóvivője azt mondta, hogy szeretnék, ha az emberek személyesen és az interneten is elmondanák véleményüket a készülő alaptörvényről, és bekapcsolódnának az alkotmányozás folyamatába. Az új alaptörvényt a tervek szerint húsvétkor fogadja el a parlament. Az LMP szerint a magyar demokrácia sürgős megújításra szorul, de új alkotmányra nincs szükség. Schiffer András, a párt frakcióvezetője azt mondta, hogy meg kell őrizni az 1989-es alkotmány alapjait, de számot kell vetni az elmúlt 20 év tehertételeivel. Az LMP olyan változásokat szeretne az alkotmányban, amelyek az utóbbi 2 évtizedben történt bizalomvesztésre adnak válaszokat.
Ezek a javaslatok alkotmánymódosítók sorával is valóra válthatók, ami alapvetően a jövőről szól. Arról szól, hogy hogyan értékeljük Magyarországnak az elmúlt 20 évét, és ebből a 20 évből kiindulva milyen jövőt szeretnénk Magyarországnak.
Egyszerűbb és gyorsabb lehet az örökbefogadás. A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma szerint a tavaly év végén elfogadott törvénymódosítások után a folyamat átláthatóbb és kevésbé bürokratikus lesz. Januártól pedig már a 3 évnél idősebb örökbefogadott gyerekek után is igényelhető lesz a gyes.
Tetszik,
ugye? 15 héttel ezelőtt hozták haza Stigmon Juditék a kis Bogit. Az örökbefogadás előtt több orvosi és pszichológiai vizsgálaton és hosszú felkészítő tanfolyamon kellett a szülőknek részt venniük.
Elindítani a folyamatot nem volt olyan nehézkes. Mindig vannak adminisztrációs problémák, meg minden hivatal másképp fogadja, másképp intézi a dolgokat.
Ők szerencsések voltak, mert csak 2 évet kellett várniuk az újszülöttre. A legtöbb házaspárnak ennél jóval többet kell.
A hosszú a várakozás, onnantól, hogy megkapják az engedélyt, hogy örökbe fogadhatnak, addig, amíg hazaviszik a babát, az hosszú, az körülbelül 3 év.
Az örökbefogadók 80%-a ugyanis 3 év alatti gyermeket szeretne. Az örökbevehető kicsiknek pedig csak 8%-a ilyenkorú, ezért kell sokat várni. Január 1-től viszont már azok a szülők is elmehetnek gyesre, akik 3 évesnél nagyobb gyereket fogadnak örökbe.
Minden 10 év alatti gyermek után fél évig igénybe vehetnek azok a szülők, akik örökbe fogadnak, hiszen az összeszokás, a szeretet kapcsolata, az együttélésnek az időszakát mindenképp ezt segíteni fogja.
Azt remélik, hogy emiatt több gyereket fogadnak majd örökbe, és ezért egyszerűsített a minisztérium az adminisztrációs szabályokon is. Egységes adatlapokat és átláthatóbb rendszert vezetnek be.
Átlag egy olyan 8 hónap volt az átfutási ideje, ahogy itt számolgattuk a kollégánkkal, ez ilyen 5-6 hónapra is lecsökkenhet.
Jelenleg Magyarországon több mint 1300 házaspár szeretne gyereket örökbe fogadni, és körülbelül 2000 örökbeadható gyereket tartanak nyilván.
Felszámoltatnák a Tesco-t a sofőrök, akik hiába várják rendkívüli pótlékaikat. Mindjárt mondom a részleteket, de előbb lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Honosítanak az öreg fiúk. Pakson kérte 2 állampolgárságát egy egész székelyudvarhelyi szenior foci csapat és családtagjaik. És 130 éves lenne a Ford T-modell, becenevén Bádog Böske, magyar tervezője. A Galamb József alkotta kocsiból 15 milliót adtak el. Tegnap este óta legalább 10 haltak meg Kairó központjában, ahol az elnök támogatói folyamatosan támadják a Mubarak távozását követelő békés tüntetőket. A hadsereg csak időnként avatkozik be. A tudósítások szerint teljes az anarchia a megmozdulások központjában a Tahrir téren.
Csütörtök délelőtt ismét csatatérré vált a Tahrir tér környéke, ahol a Mubarak pártja kövekkel és benzines palackokkal dobálták meg az elnök lemondását követelő tüntetőket. Több helyen lincseltek is a támadók. A Mubarak lemondását követelők egy idő ugyan elkergették a dobálókat, de azok visszatértek. A Tahrir teret napok óta körbevevő katonák ma is órákon át tétlenül szemlélték az összecsapásokat, és csak a kormányfő televízióban közvetített bocsánat kérése után avatkoztak be. A miniszterelnök azt ígérte, kivizsgálják, kik és miért támadtak a békésen tüntetőkre. Meg fogjuk vizsgálni, kik irányították őket, hogyan juthattak át a katonai ellenőrzőpontokon, miként maradhattak ott. Megismétlem, nagyon sajnálom a történteket, jelentette ki a napokban kinevezett kormányfő. A napok óta békésen tüntető egyiptomiak szerint a Mubarakot támogató titkos rendőrök és a szervezett bűnözés támadt rájuk. Néhány támadónál találtak is rendőrigazolványt. Késsel jött ide, hogy megöljön minket, Mubarak rendőre. A délutáni órákban az egyiptomi főváros több pontján, mellékutcákban folytatódtak az összecsapások a két tábor hívei között.
Szemtanúk szerint a téren agyonvertek egy külföldit is, egyelőre nem tudni, hogy ki az áldozat. Hosni Mubarak hívei az Al Arabiya televízió szerint valósággal vadásznak a külföldi újságírókra, még a szállodákat is átkutatják utánuk.
A román közszolgálati televízió riporterét Kairó egyik szegény negyedében vette körbe egy helyi csoport. Megpróbálták elvenni a stáb útlevelét, és azt mondták nekik, megölik őket, ha nem törlik az eddig rögzített felvételeiket. Amikor a katonaság a helyszínre érkezett, már rögtön ítélő bíróságot hoztak létre. Perceken múlhatott a tévések élete. Soha nem féltem még ennyire. Azt mondták, árulók vagyunk, mesélte a stáb egyik tagja. Az Origo helyszíni tudósítója, Slankó Bálint is arról számolt be, hogy veszélyben érzi magát.
Itt vagyok a téren, tehát engem a Mubarak ellenes tüntetők vesznek körül, és tőlük nem kell félni egyáltalán. Az baj, hogy a környező utcákban, ugye, tehát a téren kívüli utcákban ilyen civil ruhás rendőrök és elnökpárti tüntetők vannak, akik viszont aktívan vadásznak az újságírókra, tehát nagyon sok újságírót elsőben fotósokat bántalmaztak, meg megkergettek. Most még egy olyan hírt is hallottunk az Al Jazeera-tól, meg az Al Arabiya Saudi TV-től, hogy a rendőrök azok hotelről hotelre járnak és keresik az újságírókat, mert ezeknek nem tudom én ellenőrizni pontosan a hitelességet, de itt ez a konszenzus van kialakulóban, tehát mindenki ezt mondja.
Több tudósító arról is beszámolt, hogy a háztetőkön mesterlövészek vannak, akik felülről lövik az embereket.
Az egyiptomi tüntetésekről folyamatosan frissülő híreket és információkat találnak internetes oldalunkon a hiradó.hu-n. Itthon egy munkás életveszélyesen, hárman súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek, amikor felrobbant egy gázpalack egy mezőnyárádi üzemben. A PB palack valószínűleg már szivárgott egy ideje. A robbanás erejére jellemző, hogy az épület teteje beszakadt, az összes ablak és ajtó kirepült a helyéről. A sérülteket mentőhelikopterekkel vitték kórházba, sérüléseikről későbbre ígértek tájékoztatást. Nem sokára biztosan, de legalábbis biztosabban lehet majd tudni egy termékről, hogy az tényleg Magyarországról származik, vagy csak magyar terméknek hívják. Néhány hónapon belül bevezetik a 100%-os magyar termék fogalmát. Ekközben az Unió várhatóan újabb kifogást emel a sertéshús ellenőrzés miatt. Hétfő óta a kötelező ellenőrzés helyett már csak szúrópróbaszerűen vizsgálnak.
Ennél az árusnál csak magyar termékeket kínálnak.
Nagyon sok gyerekes, családos szülő jön hozzánk, akik már a gyereknek azért megválogatják, hogy milyen minőségű élelmiszert adjanak.
És a magyar bolthálózatba is jönnének még a vevők, de már bezárt. Azt mondja, nem bírta az árversenyt a multikkal.
Hát egy kiló kolbászt a legrosszabb minőségű sem lehet ma már olyan 1200-1500 forint alatt kihozni. Én nem tudom, hogy 749 forintért ezek után mit tudnak eladni.
Az üzletláncok azt mondják, azért tudnak olcsóbbak lenni, mert ők nagyobb tételben jóval kedvezőbb áron jutnak hozzá egy-egy termékhez, amelyek ettől még nem rosszabbak. Az, hogy valami magyar termék, a hipermarketekben is reklámozzák, mert vonz erő.
Látom, hogy nagyon nézegeti a terméket. Mi az, ami alapján ön vásárol?
Hát feltétlenül magyar terméket elsősorban. Azt néztem itt, hogy Magyarországról származik-e.
Sokan tudják, hogy a magyar termék felirat egyelőre nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez tényleg magyar alapanyagból is van.
Magyar terméknek számítanak azok a feldolgozott termékek, amit mondjuk az alapanyag külföldről származik, de Magyarországon dolgozzuk föl, és Magyarországon csomagoljuk, akkor már rá lehet írni, hogy magyar termék. A 100%-ban magyar terméknél ott sokkal szigorúbb a szabályozás, szigorúbb lesz. Ott maximum 5%-ban lehet benne valamilyen külföldi eredetű termék.
A megkülönböztető cím használatának szabályait az Uniónak is tudomásul kell vennie, a kormány szerint ezzel nem lesz gond. Azt viszont már jelezték Brüsszelből, hogy a német dioxin botrány miatt elrendelt, szigorított magyar ellenőrzésen ugyan már enyhítettek, de az Unió még ezt is túl keménynek tartja.
Felszámolási eljárás indult a Tesco ellen, a bíróság már kiküldte az erről szóló dokumentumokat a cégnek. Az eljárást egy szakszervezet és több sofőr kezdeményezte. A dolgozók több évre visszamenőleg követelik az elmaradt rendelkezésre állási, illetve a rendkívüli munkavégzésért járó pótlékok kifizetését.
220 gépkocsi vezetőjének tartozik a Tesco, de most csupán néhányan indítottak felszámolási eljárást. 10 millió forintot követel 13 sofőr az áruházlánctól.
A felszámolási kezdeményezés decemberben elindult.
A kereskedelmi dolgozók független szakszervezetének elnöke szerint az áruházlánc tavaly elismerte a követelésüket, de azóta csak ígéri, hogy fizet.
2011-et írunk, a mai napig nincsenek konkrét számok. Hát a ígérgetéssel, meg telefonálgatásokkal gyakorlatilag nem tudunk mit kezdeni, mindenki pénzből él.
A gépkocsi vezetők 3 évre visszamenőleg követelik az elmaradt rendelkezésre állási, illetve a rendkívüli munkavégzésért járó pótlékok kifizetését. A Tesco közleményben reagált, azt írták, hogy alaptalan a szakszervezet felszámolási eljárása, és most is tárgyalásokat folytatnak az érintettekkel. Tavaly nyáron házkutatást tartott a rendőrség a Tesco budaörsi központjában. Az áruházat ugyanis feljelentették. A gyanú szerint a cég hónapokig nem fizetett túlórapénzt a dolgozóinak. Ez akkor több mint 300 millió forintot jelentett. A Tesco akkor azt mondta, hogy az elszámolási rendszer hibájáról van szó, és senkit sem ért kár.
39 Székely udvarhelyi, egy foci csapat és a családtagjaik egyszerre adták be állampolgársági kérelmüket a Tolna megyei Pakson. A két város öregfiúk csapata 20 éve ismeri egymást, ezért döntöttek úgy, hogy a tolnai városban kezdeményezik a honosításukat.
A 16. Paks Székelyudvarhely foci meccsre edz a Székelyudvarhelyi Tamás Járon gimnázium öreg fiúk csapata. A játékosok közel 20 éve ismerik egymást.
Szemét, mindenhol.
Ezúttal azonban nem csak az évenként szokásos foci meccsre hívta őket és családtagjaikat a paksi öreg fiúk csapat. Segítséget ígértek nekik a honosítási kérelmük beadásában.
Jött egy küldöttség, aki azért jött ide, hogy elmondja, hogy ő segíteni akarnak az állampolgárság megszerzésébe.
Szerdán hajnalban 39-en indultak el Székelyudvarhelyről. Csütörtök reggel érkeztek meg a paksi városházához.
Hát a csapat részéről szeretnék átadni a polgármesteri hivatalnak ezt a székely zászlót, és amikor székelyek vannak itt, akkor tessen kitűzni.
Az önkormányzati hivatalban megerősített szolgálattal várták a székelyföldieket. Egyszerre 10 emberrel tudtak foglalkozni. A személyenként nagyjából fél órás ügyintézést a teljes igazgatási osztály segítette.
Lényegében az előkészítő munkákban tudtunk olyan lépéseket megtenni, amely egyszerűsítés gyorsítja az eljárást. A paksi testvér foci csapat már előre kijuttatta a székelyudvarhelyieknek a kérelmeket, tehát már úgy tudtak ide Magyarországra beutazni, hogy előkészített mellékletekkel felszerelt kérelemcsomaggal érkeztek.
Az új összetételű országgyűlés első döntése volt a kettős állampolgárságról szóló törvény. Ez alapján január 1-e óta kérhet magyarországi lakóhely nélkül is állampolgárságot az, aki 1920 előtt vagy a két világháború között már magyar állampolgár volt, és azok, akiknek ilyen felmenői vannak. A kérelmeket befogadó konzulátusokon több hónapra előre foglaltak az időpontok. Januárban több mint 12 000 honosítási kérelem érkezett.
Ma lenne 130 éves Galamb József, a Ford T-modell alkotója. A makói születésű férfi csak 27 éves volt, amikor megépítette a Bádog Böskének becézett autót Amerikában. Ez volt az első kocsi, amelyet aztán futószalagon gyártottak. Több mint 15 milliót adtak el belőle. Az ezredforduló előtt pedig az évszázad autójának választották.
1205-ös. December 23-án 10:30-kor készült.
1925-ben készült ez az autó, most épp felújítják, így néz majd ki. A Ford T-modellből, vagy ahogyan az Egyesült Államokban becézték, a Bádog Böskéből 15 millió darab készült. Ez volt az első típus, ami futószalagon készült. Elnyerte az évszázad autója címet is. A 86 éves autó csak többszöri próbálkozás után indul.
85 éves autók pöfögnek. Azért én kíváncsi lennék, hogy egy 1970-ben gyártott Zsigoli 2070-ben mit csinálna. Tehát hihetetlen műszaki produktum az, amit Galamb József ezelőtt 90 évvel elkövetett.
Tervezője 130 évvel ezelőtt született Makón. A múlt század elején vándorolt ki az Egyesült Államokba, ahol a Fordnál kapott munkát. A T-modellt 1908-ban tervezte. Galamb József neve szerepel a leghíresebb magyarok között a néhány évvel ezelőtt készült országimás filmben is. A T-modell és a hozzátartozó szakmai újítások a szakértők szerint forradalmasították az autógyártást.
Galamb József találmányát a jövőben többször lehet majd látni Makó utcáin. A város ugyanis azt tervezi, hogy a jövőben 3-4 darab T-modellt is vásárol, amelyeket felújítás után a város útjain lehet majd látni taxiként. A Híradó Cimis Kulesztó tudósította Makóról.
A klasszikusok évadját tervezi jövőre a Nemzeti Színház 9 új bemutatóval, drámapályázatok értékelésével és egy japán festő kiállításával készülnek. Műsorra kerül például Molière, Shakespeare és G.B. Shaw, de Sütő András, Bródi Sándor és Eszterházi Péter egy-egy művét is bemutatják. Alföldi Róbert főigazgató az utóbbi időszakban őt ért bírálatok ellenére úgy tervez, hogy kitölti 2013-ig szóló megbízatását. Azt mondta, neki senki sem szólt arról, hogy keresik az utódját. Most pedig nézzük, hogy mi lesz még ma este az M1-en. 9 óra után 5 perccel este, Nika Györgyel, szervusz, jó estét, egyiptomi helyzetre jelentés nálatok is.
Jó estét kívánok, így van, élőben kapcsoljuk Kairót. Másik témánk az egyszerűbb örökbeadás. Kérdésünk, hogy ön szerint milyen hatása lehet az örökbefogadás könnyítésének? A. Csökkenhet a nevelőintézeti gyerekek száma. B. Csökkenhet a nevelőintézetbe kerülő gyerekek száma. C. Csökkenhet az abortuszok száma. SMS számunk 35555515. Ez lesz az este.
Köszönjük szépen. Most pedig nézzük a híradó legfontosabb híreit még egyszer röviden. Bejelentés helyett engedélyeztetés szigorítja a szórakozóhelyek működését a kormány a Westbalkán tragédia után. Tavasszal kifizetik, májustól juthatnak hozzá az inflációval csökkentett hozamhoz az állami nyugdíjkasszába átlépők. És Egyiptom nem csitul, újabb véres összecsapások voltak Kairóban Mubarak hívei és ellenzői között, egy külföldit is megöltek. Sporthírekkel jön Somogyi Dia, majd időjárás következik, híradó legközelebb 23:45-kor lesz, Lujgics Tamás várja önöket, én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Ráfekszünk Zrínyi Ilonára.
Koltai Róbert vendégei leszünk.
Mit akart nekem mondani? Hogy ön egy!
Egy pillanat, barátom. Mondja csak, megérkezett már ez az örökség?
Én feladottam az egészségemet, mert azért így tartani a számot, ha nem egyszerűen.
Maga tényleg nem tudja, mi az, hogy
ott vagy? Hát ahogy nem tudom.
Gyere, zseniális.
Tögöljek meg az életbe még egyszer, szóba állok magával.
Népszerű színész.
Azért ne vagyok, Gyogyó.
Üdítő. Holnap este az M1-en. Meglepő jelenség.
Nem tudtam, hogy a nyomozó, akit küldenek, nőnemű.
Nyitott.
Miért itt szex nélkül? Miért ne érdeklődtették a szép matrózok iránt?
Spontán.
Ez a... Tessék, és most ki a nevetséges?
Előrelátó.
Fogadom, nem ugrom a vízbe, nem nyúlok a munícióhoz, és nem beszélek idegennel.
És kiváló utánzata a hegylakónak.
Dobd el a pisztolyt, vagy levágom a fejed!
A csábító nyomozó.
Ennyi?
Szombaton délután az M1-en.
Coop, a jó szomszéd. Nálunk igazi magyar termékeket talál. Az 500 ml-es Coop Jó Nekem kaukázusi kefír most csak 199 forint. Jó, jó szomszéd.